Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a szól hozzánk János evangéliumából, a 18. fejezet 12. versétől a 27. versig.
A katonai csapat, az önzödes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki a főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt. Nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem neki, íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcú ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak, mire Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért tudsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgálja, annak rokona, akinek Péter levette a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas.
Imádkozzunk. Mennyei atyánk, dicsőítünk téged, mert egyetlen, igazi, élő Isten vagy, a világ mindenség ura, a mi alkotónk. Magasztalunk téged, atyánk, mert annyira szerettél minket, hogy egyszülött fiadat odaadtad a mi bűneink váltságául. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy végigmentél azon az úton, amit atyád számodra kijelölt. Megvalljuk, Urunk, hogy mi továbbra is bűnösök és esendők vagyunk. Mert sokszor nem a te törvényeidet követjük, hanem a saját kívánságaink és büszkeségünk rabjai vagyunk. Kérünk, segíts abban, hogy hozzád hasonlóan keressük mennyei atyánk akaratát, és merjünk hitben élő és hitünket megvalló tanítványaid lenni. Kérünk, hogy a mai úrvacsorai közösség segítsen minket ebben. Szentlélek Isten, jöjj közénk! És tedd élővé az elhangzó igét, hogy az lelki táplálékunk lehessen. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amely az előbb felolvasott ige szakasz üzenetét világítja meg jobban számunkra, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom, 2 Timóteus második fejezetéből a 13. verset. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Kedves gyülekezet, Jézus szenvedés történeteit olvassuk ezekben a hetekben. Az elmúlt héten együtt élhettük át azt, ahogyan Jézus elfogják, ahogyan a tanítványok elmenekülnek, ahogyan ő méltósággal, de teljesen egyértelműen halad a végzete felé. Azon az úton, amelyen az Atya elrendelte őt. Ma pedig Péter, a tanítvány áll előttünk. És az az ige, amit ma hallottunk, az talán az egyik legismertebb szakasza az Újszövetségnek, amiből a saját tanítványságunkra is ráismerhetünk. Péter tagadása, a kakas szava, ezek olyan klasszikus dolgok, amit szerintem még azok is ismernek, akik egyébként nem ismerik az igét. És számukra, akik Jézusnak ugyanúgy tanítványai vagyunk, mint Péter, számunkra pedig különös jelentősége is van. Miért tagadja meg egy tanítvány Jézust? Miért tagadjuk meg Jézust? Mi az, ami hűtlenségre visz bennünket? Miért olyan nagyon-nagyon nehéz hűségesnek maradnunk Jézushoz? Nekünk is, és Péternek is. Ez a mai Isten tiszteletnek a kérdése, Péter történetén keresztül. Mert hogy Péternek története van Jézussal. És mire eddig a tagadásig elér ez a történet, már van mögöttük egy közösen megtett, közösen bejárt út. Ez a tagadás nem ugye semmi közepén van, hanem egy hosszú út előzi meg. Egy közös történet a mester és a tanítványok között. És ha csak a János evangéliumabeli szakaszokat nézzük, hogy hol találkozunk Péterrel, néha egy nagyon-nagyon hangsúlyos szakasznál találkozunk az ő nevével, amiből kibontakozik ez a közös út, amit ő Jézussal megtett. János evangéliuma 6. fejezetében, ha visszaemlékszik a gyülekezet, az 5000 ember megvendégelése, Jézus nagyon kemény szavakat mond az őt hallgatóknak. Azt mondja, hogy aki nem eszi az én testemet és nem iszza az én véremet, annak nem lesz élete. Annak van örök élete, aki eszi az én testem és iszza az én vérem. És nagyon sokan megbotránkoznak ezen a ponton Jézus szavain. És nagyon sokan azok közül, akik lelkesedtek érte, elmennek és ott hagyják őt. És akkor Jézus fölteszi a kérdést, elnéz a 12 tanítványra, és azt mondja, hogy ti is elmentek. És akkor Péter azt mondja, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszélde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje. Ez egy hatalmas hitvallás Pétertől, ott a történetnek még az elején. Mert már sok mindent látott addig is. Látta Jézus csodáit és érezte az erejét. Látja, hogy nincs más út Jézuson kívül. Még nem ért mindent, de már élő hite van, és ezt megismeri vallani ott a többiek előtt. És aztán folytatódnak tovább az események, a csodák, Jézusnak a beszédei, Jézusnak az ellentéte a népe vezetőivel, és aztán sokkal később, ezután a sok közösen átélt csoda után jön egy olyan alkalom, amikor Péternek a nevével újra találkozhatunk, a lábmosás történetére emlékezzünk, az utolsó közös estéje Jézusnak és a tanítványoknak, amikor Jézus, mint egy alantas rabszolga, letérdel a tanítványok elé, és elindul egyesével, hogy megmossa a tanítványok lábát. És Péter látja, hogy ez nem helyén való dolog. Jézus a mester, aki ilyet nem tehet, aki nem alázkodhat meg ennyire, és tiltakozik velem, ezt soha meg nem teszed, mester. Nem engedhetem meg, hogy te szolgálj nekem, mert te vagy az Úr, és én vagyok az, akinek szolgálnom kéne feléd. De Jézus helyreigazítja, ha meg nem moslak, semmi közön nincs hozzád. Péter számára itt az akadály, amit át kell ugrani, amint tanítvány, hogy Jézus nem az elvárásai szerint cselekszik. Vannak olyan berögzült viszonyok, amik felülírhatatlannak tűnnek, hogy mit tesz egy mester, mit tesz egy tanítvány, mit tesz a rabszolga, mit tesz az Úr, vannak társadalmi szabályok, vannak vallásos előírások, és Jézus ezeket egy mozdulattal írja felül. És ezzel lehet megbotránkodni, és Péter először megbotránkodik, de aztán lehet Jézussal együtt menni ezen az úton, és hagyni, hogy Jézus fölülírja ezeket a szabályokat az ő szabályai szerint. És Péter együtt tud menni Jézussal ezen az úton. És aztán, ahogy halad tovább az utolsó este, Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy el kell mennem, de ahová én megyek, oda most nem követhettek még. És Péter azt mondja, Mester, akárhová még én követlek téged, akár a halálba is megyek utánad. Odaadom, ha kell, akkor az életemet is érted. A lelkes tanítvány, aki már nagyon sok mindent megélt Jézus mellett, és nagyon sok mindent megtapasztalt, és a szíve egész szeretetét adja Jézusnak. Akkor Jézus olyan gyengéden szembesíti, hogy Péter, hogy ma éjjel háromszor meg fogsz tagadni engem. Jézus józansága, higgadtsága Péternek a lelkesedését a helyére teszi. Mert ugye a hit nem csak lelkesedés. És látjuk is, hogy ez a lelkesedés önmagában hova visz. Múlt héten olvastuk, Péter, amikor Jézust elfogják, ez a több száz római katona és a zsidó templomőrség kirántja a kardját és levágja a szolgának a fülét, heveskedik, vagdalkozik, dühös és elkeseredett, és ahogyan Jézus mellett megpróbál egy szál karddal kiállni, az olyan szomorú, kicsit tragikomikus, sok száz katona ellen, önfeláldozó hősiesség Jézus mellett, egy olyan önfeláldozó hősiesség, amit Jézus nem kért tőle. És ezután érkezünk el a mai történetig, a tagadásokig. Péter, bár Jézus ezt sem kérte tőle, Jézus után lopódzik a sötét éjszakában. Sikerül bejutnia a főpap udvarába, Jézus kihallgatása folyik. Próbál Péter elvegyülni a tömegben, de nem sikerül. Többen is felismerik. Mikor rákérdeznek, nincsen bátorsága azt mondani, hogy ő ismeri Jézust. Sőt azt mondja, Jézus tanítványa vagy? Nem vagyok. Ha emlékszünk a múlt héten, hogy a Jézus kimondta ezt a két szót, én vagyok. Mikor megkérdezték, hogy a názáreti Jézus keresik, őt akarjuk elfogni, én vagyok, mondta Jézus, és a katonák a földre estek ennek a szónak az erejétől. Most Péter ennek pont az ellentétét mondja, nem vagyok. Olyan élesen rímel Jézus én vagyokára Péternek ez a nem vagyok elutasítása. Mi van Péter tagadásának a hátterében? Miért tagadja meg ez a tanítvány a mesterét? Az első indok az biztosan a félelem. Mert nem akarja, hogy bajba kerüljön. Nem akarja, hogy megtudják, hogy kicsoda ő. Biztosan nagyon össze van zavarodva Péter. Mert bár Jézus beszélt ilyesmiről, de azért senki nem számított arra, hogy tényleg bekövetkezik az, hogy őt elfogják. Hogy Jézus tényleg az ellenfelei kezére fog kerülni. És talán Jézus a szíve mélyén dühös is Jézusra. Péter dühös is Jézusra. Mert úgy tűnik, hogy Jézus cserben hagyta az övéit. Mert emberi logikával nézve csak kétféle magyarázat létezik arra, ami most történik. Vagy Jézus hazudott önmagáról végig, és nincsen ereje, tehát nem Isten, nincs valódi ereje, és nem képes megvédeni magát, és nem képes megvédeni a tanítványait sem, sem azokat az igazságokat, amelyekről beszélt. Vagy pedig az igazat mondta, és van ereje, de akkor meg érthetetlen, hogy akkor miért hagyja, hogy ez megtörténjen? Miért hagyja cserbe a tanítványait most, amikor a legnagyobb szükségük lenne rá? Miért hagyja, hogy azt tegyenek vele, amit csak akarnak? Péter nem értheti ezt. Miért hagyja Jézus? És a nem értés, hogy bennünk is dühöt és csalódottságot szül. És talán Péter tagadásában van egy kicsi abból is, hogy szeretne beolvadni abba a közegbe, amiben most van. Nem szeretne ott kilógni közülük. A hűvös éjszakán jó a tűznél melegedni. Ha nem árulja el, hogy kicsoda, akkor ott melegedhet a tűznél. És talán még okosabb is lesz tőle, hiszen figyelheti a távolból az eseményeket. Hogyha kiderül, hogy ő kicsoda, akkor a legjobb, ami történhet, hogy kidobják a főpap udvarából. Így aztán Jézustól is távolabb kerül. Ez egy kicsit úgy megideologizálja az ő tagadását, hogy megtagadom Jézus, de legalább itt maradok a közelében. Azt mondom, hogy nem ismerem őt, de legalább itt maradhatok az udvarban, és távolról figyelhetem, hogy mi történik. Az elvegyülésnek a tagadás az ára. Ez tehát Péter története Jézussal, a hitvallástól a tagadásig. És hogyha közben ránézünk arra, hogy hogyan látja őt Jézus, az evangélium leírása szerint, hogy hogyan van jelen Jézus Péter mellett, akkor végig azt látjuk, hogy Jézus nem lepik meg ezek az események. Végig türelmes, végig ott áll Péter mellett, végig magyaráz Péternek, végig helyreigazítja, végig szeretettel teszi ezt a helyreigazítást, és nem mond le Péterről egy pillanatra sem. Jézus tudja, hogy Péter meg fogja őt tagadni, mégis megmossa a lábát. Jézus tudja, hogy Péter meg fogja őt tagadni, mégis ugyanolyan szeretettel bánik vele. És amikor Péter levágja a szolga fülét, akkor Jézus helyrehozza azt a kárt, amit Péter a vagdalkozásával okoz. Végig szelíden, de nagyon-nagyon határozottan van ott Jézus Péter mellett. Péter hol lelkesedik, hol elkeseredik, hol hangoskodik, hol elcsendesül, hol vagdalkozik és vagterősködik, hol pedig csak sunyi napul, vagy éppen nyíltan megtagadja Jézus, de Jézus mindvégig ott áll mellette, és mindvégig a tanítványának mondja, és mindvégig számol vele az övéi között. Jézusnak és Péternek egy közös története van sok-sok eseménnyel, sok-sok buktatóval, sok-sok kanyarral, amiben Péter a változó tényező, aki mindig más, hol ilyen, hol olyan, Jézus pedig az állandóság. Péter, akinek a neve azt jelenti, hogy kőszikla, olyan ebben a történetben Jézussal, ebben a hosszú-hosszú közös történetben, nem olyan, mint a kőszikla, hanem mint a homok, amit visz a szél. Jézus az, aki ebben a közös történetben a kőszikla, akiben kapaszkodva Péter végül megmaradhat. És Péter tanítványságának a titka, az ő megmaradásának a titka, az nem saját magában van, az ő saját hűségében, hanem Jézus iránta való hűségében. Ez Péter története. És itt vagyunk mi, akiknek ugyanúgy van egy történetünk Jézussal. Egy történet, aminek megvannak a maga egészen személyes, egyedi állomásai. Ami saját tanítványi történetünk. És ebben a történetben biztos voltak, meg vannak olyan időszakok, amikor lelkesek voltunk, vagyunk. Teljes szeretettel fordultunk Jézus felé. Mert megláttuk, hogy nincs kihez mennünk. Megéreztük, hogy mellette jó lenni, hogy mellette gyógyulnak az életünknek a sebei, hogy mellette a zaklatottság helyett békesség lesz bennünk, és rend lesz az életünk rendetlenségéből. És oldódik bennünk a feszültség. És kimondtuk mi is, hogy Uram, kihez mehetnék? Örök élet beszéde van nálad. Csak melletted van örök élet. És aztán ennek a történetnek biztosan volt olyan állomása is, amikor Jézus meglepett bennünket valamivel. Amikor arra tanított, hogy ami számunkra fölülírhatatlan és szent és sérthetetlen, talán egy szabály, talán egy hagyomány, az mégsem olyan végérvényes. Amikor Jézus elgondolkoztat és meglep bennünket. Amikor nem fér bele a világképünkbe az, hogy ő hogy szerethet olyan embereket, akikkel mi a szívünk legmélyéről sem tudunk közösséget vállalni. Amikor Jézus újra és újra felülírja azt, amit mi gondolunk róla, és hiszünk róla. És nem arra kér, hogy tagadjuk meg azt, amit addig hittünk, csak tágítja azt a képet, ahogyan mi őt látjuk. Mert mi próbáljuk őt a mi vallásosságunk, hitrendszerünk kicsi dobozába belepréselni, és Jézus ezt tágítja bennünk folyamatosan, hogy egyre inkább lássuk őt, akit nem lehet korlátok közé zárni. És a vele való történetünkhez tartozik az is, amikor fogadkozunk, hogy hűségesen kitartunk mellette. És amikor nagyon biztosak vagyunk magunkban, és azt érezzük, hogy szikla szilárd a hitünk, amikor azt gondoljuk, hogy egészen rendben vagyunk Jézussal, egészen rendben van a hitünk, az egész életünk, és lelkesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy az életünket is odaadnánk érte, bármire képesek vagyunk érte. És az is a történetünk része, amikor ez a lelkesültség elhamarkodott döntésekre visz rá bennünket. Amikor vagdalkozunk Jézus nevében. Nem karddal vagdalkozunk, a szavainkkal szoktunk általában vagdalkozni, vagy az elutasításunkkal szoktunk vagdalkozni, vagy úgy, hogy igazságot osztunk Jézus igazsága helyett, mert azt gondoljuk, hogy
fel vagyunk erre jogosítva, amikor kardoskodunk Jézus mellett. És végül a vele való történetünknek a része az is, amikor hűtlenekké válunk hozzá. Amikor megtagadjuk őt, úgy, ahogyan Péter megtagadta. Talán félelemből tagadjuk meg, mert hogyha megvalljuk őt, annak ára van az életünkben. Talán annyira be akarunk illeszkedni azok közé, akik közt a hétköznapjainkat éljük, hogy fel sem tűnik, hogy már nem azt mondjuk, amit ő mond, hanem azt mondjuk, amit a környezetünk mond. Beleolvadunk a környezetbe, és talán még meg is tudjuk ezt ideologizálni, hogy Jézusért tesszük. Mint Péter, aki azért tagadja meg Jézust, hogy a közelében maradhasson közben. És néha azért tagadjuk őt, mert csalódunk benne. Azt érezzük, talán ki sem mondjuk, talán be sem valljuk, hogy ő becsapott bennünket. Mert nem ezt ígérte. Mert nem úgy alakult az életünk, ahogyan vártuk tőle. Csalódtunk, mert az imádságainkra nem olyan válasz érkezett, amit vártunk volna. Csalódtunk, mert Jézus nem mutatta meg az erejét és a hatalmát ott, ahol úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy szükség lett volna rá. Csalódtunk, mert úgy érezzük, hogy cserben hagyott bennünket. És néha azt érezzük, hogy ő semmit sem tesz, mintha nem is lenne valódi ereje, és magunkra hagy bennünket. És emiatt dühösek vagyunk. És megpróbálunk úgy tenni, mintha semmi közünk nem lenne egymáshoz. És mit teszek össze Jézus? Mint egy biztos alaphang, úgy zeng az életünk dajlam töredékei alatt. És mint egy biztos szikla, úgy áll az ide-oda sodródó tetteink, hangulataink és szavaink viharában. Az, hogy milyen tanítványai vagyunk Jézusnak, ez nem befolyásolja őt. Ő ismeri a gyengeségeinket, számol a gyengeségeinkkel, számol az emberségünkkel, és ezzel együtt számít ránk. Jézus egészen hétköznapi embereket hív el a tanítványainak. Ha végignézünk ezen a 12 tanítványon, nem egy díszes társaságot látunk, nem válogatott legkülönbb embereket. És ha végignézünk a Biblia történetein, a hit hősein, megnézzük, hogy kiket választott ki nagy dolgokra Isten magának, hogy szóljon rajtuk keresztül, akkor ugyanez a helyzet. Nem egy válogatott társaság. Noé, aki hatalmas hittel építi a bárkát, és az új emberiségnek a letéteményese, és aztán az élete végén, ezt ritkán prédikálunk, a szőlőskertben leittasodva szégyent hoz saját magára a fiai előtt. Ábrahám, az ősatja, aki nem bírja kivárni, amíg Isten teljesíti az ígéretét, hanem a szolgálótól lesz gyereke. Jákob, akinek már a neve is az, hogy csaló. Mózes, aki mindenáron megpróbál kibújni a felelősség alól. És a nép, amit vezet, a választott nép. A kicsi, folyton szúgolódó, folyton bálványimádásba, meg Isten tagadásba keveredő nép. Sámson a bíra, akinek a legnagyobb gyengéi a nők voltak. Vagy Gedeon, aki olyan bizonytalan volt magában, hogy kétszer is kiteti azt a gyapjút, mert nem képes elhinni azt, hogy Isten valami olyan dolgot tesz meg, ami számára elképzelhetetlen. Dávid király, aki a legnagyobb bűnt követi el, házasságtörés gyilkosságot. Illés próféta, aki egy ponton teljesen feladja a küldetését, és azt mondja, hogy elég Istenem, ezt nem csinálom tovább, bedben az életemet. Vagy Jónás, akire Isten rábízza, hogy menjél Ninivébe, és ő elmegy Tarziszba helyette, és aztán végül, mikor mégis csak elmegy Ninivébe, és megtér a város a prédikálására, akkor meg van sértődve, hogy Isten megmentette azokat az embereket. Vagy Jeremiás próféta, aki kimondja Istennek azt, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. És végtelen keserűséggel odaáll Isten elé. Micsoda hithősök ezek? Micsoda tanítványok ezek? Milyen társaság ez? És milyen jó, hogy ilyen társaságban lehetünk Jézusnak a tanítványai. És láthatjuk azt, hogy Isten végig, az ő történetében végig számol az emberi gyengeséggel.
számol a mi emberi gyengeségeinkkel is. Az, amilyenek vagyunk, az, ahogyan elszúrjuk időnként a dolgokat, az nem befolyásolja őt abban, hogy a tervét véghez vigye. Péter gyengesége, Péter tagadása nem állítja meg Isten tervét. Jézus nem fordítja vissza az útjáról. Jézus ismeri Pétert, és tudja, hogy mit várhat tőle. És nem okoz neki Péter most sem meglepetést. Így látjuk Jézust a szenvedés történetben. Ott áll a főpap házában Jézus, ahol igazságtalan, aljas vádakkal illetik, ahol arcul csapják. Ott áll, és végigmegy ezen az úton. És semmilyen emberi gyengeség nem akadályozza meg abban, hogy végigmenjen ezen az úton. Isten történetét nem mi írjuk. Nem a mi hűségünk vagy hűtlenségünk írja az ő történetét, hanem Isten hűsége. Ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. De ezért ott van bennünk a kérdés, hogy akkor mi a helyzet a mi hűtlenségeinkkel? És mi a mi szeretünk ebben az egészben? Vajon ez fölment minket a felelősség alól? Hiszen Isten így is úgy is elvégzi a munkáját, így is úgy is véghez viszi a tervét, és akkor teljesen mindegy, hogy mit teszünk. Természetesen nem erről van szó. A dolog ott dől el, hogy a mi történetünk, az életünk története, vagy Jézussal közös története, vagy pedig már külön szálakon fut az életünk Jézus életétől. Mert hogyha Jézussal közös az életünk története, akkor ha benne maradunk ebben a közös történetben, akkor abban nagyon sok minden belefér. Ezen a közös úton nem kell tökéletesnek lennünk. Ennek az útnak része lehet minden gyengeségünk, minden bizonytalanságunk, és ennek az útnak a része még a tagadásaink is a részei tudnak lenni. De eljuthatunk oda, hogy a gyengeségeink, a bizonytalanságunk, a tagadásaink lesznek azok, amik meghatározzák az életünknek az irányát. Amikor megadjuk magunkat ezeknek, és az életünk már nem Jézus életében belül megy tovább, hanem csak sodródunk, és úgy élünk, mint egy legyőzött, megvert hadsereg. Az a kérdés, hogy benne vagyok-e Jézus történetében, hogy alapvetően mi határoz meg, az én igyekezetem, vagy Jézus igazsága, az én adottságaim, a körülményeim, az én döntéseim, vagy Jézus terve, az én félelmeim, vagy Jézus ereje. Az úrvacsorai közösségben ma is és minden alkalommal odaállhatunk, minden hűtlenségünkkel, minden tagadásunkkal, minden gyengeségünkkel együtt. És erre újra és újra lehetőségünk van. Azért van ez így, mert újra és újra szükségünk van rá. Bár ígérjük és fogadjuk, hogy ezentúl az ő dicsőségére érünk. De újra és újra elbukunk. És újra és újra szükségünk van, hogy megerősödjünk ő benne. Olyan ez számunkra, mint a kakas szava Péter számára. Kakas szava, ami kizökkenti Pétert, arról az útról, amin ő elindult, és ami távolodik Jézustól, megállítja Pétert, emlékezteti, és egy pillanat alatt a helyére teszi benne a felborult értékrendet, a felborult irányt. Az úrvacsorai közösség bennünket épp úgy, mint Pétert a kakas szava. Hív a megbánásra. Hív arra, hogy lássuk meg, amikor megtagadtuk Jézust. Lássuk meg, amikor elkezdtek az életünkben azok a dolgok uralkodni és irányítani, amik távol visznek bennünket tőle. De nem csak erre hív fel minket az úrvacsora, hanem arra is, és emlékeztet arra, hogy bár megint elszúrtam, bár újra elrontottam, Jézus mindezt már előre tudta, előre látta, mert ennyire ismert. És ahogyan Péter meghallja azt a kakas szavát, nem csak a bűneire, nem csak a tagadására emlékezik, hanem emlékezhet Jézusra, aki ezt előre megmondta neki, és nem dobta ki a tanítványai közül, csak megmondta azzal a szeretettel, ahogyan végig mellette volt. A kakas szava,
az úrvacsorai közösség. Nem a saját gyengeségeinkre akar újra és újra emlékeztetni, hanem elsősorban Jézus szeretetére. Ő az, aki feloldoz, és ha ő feloldoz, akkor semmiféle vád nem érhet bennünket. A saját hűtlenségünkben akkor nem ragadunk bele, akkor nem keseredünk bele, hogyha nem a saját erőnkből akarunk megújulni belőlük, hanem a gyengeségeinket elismerve jövünk Jézushoz. Ha elfogadjuk, hogy ő a gyengeségeinkkel együtt is közösséget vállal velünk, és a történetének a részesévé tesz. Mert ő a gazda, és mi pedig a vendégei az urasztalának. És ezt a szövetséget újítjuk meg vele az urvacsorában. És Péter, a tagadó, így lesz majd valóban kőszikla, akinek a bizonyság tétele által Jézus Krisztus felépíti az egyházat. És mi pedig, hol igyekvő, hol hűtlen, hol bizonyságtevő, hol tagadó tanítványa. Mi is így járhatjuk a tanítványság útját az ő hűségéből. Mert ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Helyünket elfoglalva csendesedjünk el, álljunk meg Isten színe előtt, és valljuk meg bűnvaló imádságban a bűneinket. Örökkévaló mindenható Istenünk, Te, aki szent, igaz és tökéletes vagy, Te, akiben semmiféle folt, semmiféle tisztátalanság nincs, Te, aki tökéletes vagy, tökéletes szépség, hatalom és erő. És itt állunk Te előtted, az életünk minden töredékességével, minden szennyével, tisztátalanságával, mindezzel a kevés jóval, amit föl tudunk mutatni előtted, de a Te szentségedhez képest olyan nagyon kevés. Itt állunk előtted, és köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy azért vallhatjuk meg a bűneinket, mert Te magadhoz akarsz bennünket fogadni. Köszönjük, hogy amikor megállunk előtted, akkor bízhatunk abban, hogy meghallgatsz bennünket. És így szeretnénk most elét tenni mindazt, ami vádol belülről, mindazt, ami nyomaszt, mindazt, ami lesújt. Mert látjuk, hogy hányszor nem éltünk a Te tanítványi életedet, azt, amit nekünk szántál. Hányszor voltunk olyanok, mint Péter, aki lelkesedett, aztán megtagadott téged. Hányszor érezzük úgy, hogy csalódtunk benned, hogy egyszerűen csak nem látunk tisztán, és sokkal könnyebb lenne valami kézzel fogható, látható hatalmat követni. Hányszor vártuk azt, hogy úgy tedd a dolgokat, ahogyan mi szeretnénk, és Te nem úgy tetted. És nem értettünk. Bocsáss meg, amikor tőled eltávolodva egymással és szeretetlenek, ridegek vagyunk, amikor nem tudjuk a szívünket megnyitni egymás szenvedései felé, egymás útjai felé. Bocsáss meg, amikor a saját mércénkkel mérünk meg mindent és mindenkit magunk körül. Bocsásd meg, amikor nem állunk egymás mellé, hanem ítélkezünk egymás fölött, és ítélkező szavakat mondunk, vagy hátat fordítunk, vagy egyszerűen csak a gondolatainkban távolodunk el egymástól. Köszönjük azt, hogy Te nem ítélsz el bennünket. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy megengedted azt, hogy Jézus minden ítéletet magára vegyen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy Te elvállaltad ezt a küldetést. Az Atya téged ítélt el, bennünket pedig fölment, fölszabadít. Köszönjük, hogy az Úr vacsora ennek az alkalma, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk, átéljük, mert a szabadításodnak az örömét. Így kérünk most a te szent lelkedért, hogy küldd el közénk a szent lelket, hogy valósággá tegye ezeket a szavakat számunkra, hogy tényleg átéljük a te szabadításodat. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.